Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Hát ahogy bearangoztuk, egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni a mostani Heuréka élmény rovatban, mégpedig a város belgyógyászattal, hogy ezt egy kicsit dekódoljuk, hogy ez micsoda. Itt van velünk a stúdióban Kenyeres István, vegyészmérnök, biotechnológus, a Biopólus Intézet alapító elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Mit jelent ez a város belgyógyászat?
Hát nagyjából nagyon hasonló ahhoz, ahogy az ember belgyógyászat is. A városok leginkább úgy működnek, mint egy élőlény, és ugyanolyan problémáik vannak, vagy lehetnek, mint nekünk. A városok bélműködése, vérkeringése, vese és máj funkciói időnként komoly problémákat jelenthetnek.
Hát ezt lehet látni azért időnként, és sajnos egyre többször kerül a hírekbe be az, hogy mit tudom én, alacsony dunai vízállás miatt különböző méreganyagok szivárognak, és akkor vesszük észre, mert különben nem lehet látni, de még lehetne ezt így folytatni, és csak az ilyen komolyabb környezeti károkra gondolok, de nyilván vannak sokkal egyszerűbb olyan párhuzamok is, amik az emberi bél működésre, vagy emberi szervezet működésére hasonlítanak.
Igazából a város, azt gondolom, hogy az emberi evolúciónak az egyik legnagyobb találmánya, de amikor ez ki lett találva néhány évezreddel ezelőtt, akkor egész más helyzet volt. Mára gyakorlatilag a város lett az ember meghatározó létformája, és az, amikor a város létrejött, akkor igazából arra lett kitalálva, és attól működött nagyon jól, hogy minden kívülről jött. Az élelmiszer, a víz, az energia, és kívülre került a hulladék, és a városlakók igazából a fő core businessre tudta fókuszálni, és ez az ipar, a kereskedelem, a tudomány, az oktatás, a művészet, és nem foglalkoztak semmi mással. Igen, a város ez mindig is egy komoly agykoncentrációt jelentett. A probléma az, hogy ma a városlakók lettek a meghatározók, 2007 óta a világ többségében városlakó, és óriási ütemben, iramban nőnek a városok. Egyszerűen kiderült az, hogy az, ami korábban abszolút működőképes volt, ki lett szervezve minden, most nincs kívül. Egy 35 milliós tókiói agglomerációban az a kívül az egy
nem létező fogalom.
Tehát igazából nagyon-nagyon hirtelen jelent meg a világ számára az a feladat, hogy hogyan lehet városokban megvalósítani azt a fajta körforgást, ami szükséges ahhoz, hogy igazából életképes, hatékony legyen a város.
Hát az a kérdés ugye, hogy miért nem tanulunk a múltból, hiszen a legújabb bizonyítékok, az ásatási leletek azt mutatják, hogy például Angkorvat is, ami egy fantasztikus metropolisznak minősült akkor, gyakorlatilag a kritikus tömegnek a túllépése után nem tudott tovább fejlődni, nem tudta ellátni saját magát.
De ugyanezt mondják a maja civilizációra is, hogy ott sem tudták a város szervezési problémákat megoldani.
Igen, hát igazából a mai városkutatásnak egyik legérdekesebb felismerése az, hogy a városok sejtekből állnak, és nagyjából olyan néhány ezertől néhány tízezer fős méretű sértekig. Tulajdonképpen nem véletlen, hogy a görög városállamok, azok volt egy nagyon-nagyon kemény szabály, hogyha tízezret túllépte a népesség, akkor a feleslegnek el kellett hagyni a várost, jó messzire, hogy ne zavarja az anyaváros működését, de elég közel ahhoz, hogy a kapcsolat megmaradjon. És ez tulajdonképpen a görög civilizáció ezt nagyon-nagyon jól kitalálta.
Jó, pragmatikusak voltak, igen.
Így van. Kérdés, hogy ki döntött el, hogy te mész, te
vagy a resztlik.
Viszont tulajdonképpen a múlt század közepe óta van egy óriási olyan városrobbanás, ami azt jelenti, hogy a városi népesség, ahogy növekszik, nem hagyja el az anyaválost, a metropoliszt, hanem ott marad, és igazából ez okozza azokat az anyagcsere problémákat, amiket, amire ma keresi a világ a választ. De az, hogy egy város körforgásos legyen, hogy a víz, az energia, az anyag, az élelmiszer, az a városon belül tulajdonképpen körbejárjon, ez egy új technológiai, és nem csak technológiai, hanem város szervezési kihívás.
Ez most laikusként azon jár a fejem, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert a legjobb az lenne, hogyha újra terveznénk az egész várost ilyen szempontok szerint. Na de hát ugye a város mag, mint például Budapest, az ugye nagyon sok ideje létezik, fejlődött így, úgy, ilyen és olyan szempontok szerint, átalakul, folyton változik, akár csak egy élő szervezet. Akkor hogy lehet ezeket a cseppet sem kicsi kihívásokat valahogy kezelni?
Hál' Isten, ez nem lehetetlen, és az egyik talán legfontosabb, legizgalmasabb része ennek a város újra gondolásnak, újraépítésnek pont az, hogy hogyan is lehet igazából menet közben átöltözni. Hogyan lehet úgy átalakítani egy rendszert, hogy ne kelljen leállni, mert egy város nem teheti meg azt, hogy azt mondja, hogy
most pár most év szünet, még újra gondoljuk.
Így van, és aztán majd gyertek vissza, hogyha elkészültünk. Az egyik legfontosabb, izgalmasabb része ennek a város működés újraépítésnek az a vízkörforgás. És ahogy igazából a világon, a földön minden élőrendszer az víz alapú, a városok működésének is meghatározó része az, hogy
de itt konkrétan mire kell gondolni? Felfogni a csapadékvizet, kezelni a szennyvizet, de ez megint borzasztó egy infrastruktúrális fejlesztésekre kell, hogyha mondjuk csak azt az egyszerű problémát szeretnénk megoldani, hogy ne ivóvízzel öblítsük a vécénket, hanem csapadékvízzel, ahhoz már megint egy teljesen új hálózatot kell kiépíteni, az meg borzasztó drága.
Nem teljesen így van.
Nem teljesen?
Hál' Isten, hogy hát egyrészt a vízkörforgás megvalósítása az részben technológiai kérdés, részben pedig szemlélet kérdése. Az, hogy ma már vannak olyan technológiai megoldások, és az egyik, amit mi is csinálunk, én is csinálok, egy olyan biológiai vízvisszaforgató rendszer, ami a szennyvízből, a talajvízből tud gyakorlatilag patakvíz minőségű vizet produkálni, nagyon-nagyon kis helyen és nagyon látványos körülmények között. Képzeljétek el egy botanikus kert, egy pálmaházat, ami mondjuk egy
mondjuk egy ilyen nagy társasház tetején, egy ilyen panelház tetején lehetne egy ilyet csinálni, és akkor ott az a kis mikroközösség tudná kezelni a szennyvizét?
Hát igen, tehát a víz visszaforgatást az ma már le lehet vinni sokkal kisebb szintre, mint nem szükséges a nagy központi városi ronda kellemetlen büdös létesítmények, hanem ezt meg lehet oldani. Egy példát hadd mondjak, nagyjából 10 000 ember szennyvizét gyakorlatilag egy 2-300 négyzetméteres pálmaházban meg lehet tisztítani olyan minőségben, hogy akár az ivóvíz minőség is legyen, és ez teljesen beleilleszkedhet annak a közösségnek az életébe. Igazából ez az egyik a megoldás, amivel foglalkozunk, és nem véletlen egyébként, hogy ezeknek a fejlesztéseknek vízvisszaforgatáshoz kapcsolódva akár az energiakinyerés, a használható anyagok visszafordítása, ez az Európai Űrügynökséggel közösen
fejlődik. Európai Űrügynökséggel? Mi köze a város belgyógyászatosztály?
Nagyon is van köze, mert igazából az, ami hát most, ha nem is az űrállomásnak a működése, mert ott csak néhány embert kell kiszolgálni.
De egy kolóniának de a Marson mondjuk.
Valahogy egy marsi kolóniát nem lehet a földről ellátni vízzel, élelmiszerrel. Gyakorlatilag az, hogy az űrállomásra elvinni 1 kiló gyümölcsöt, az 100 000 euró.
Úgy jó drága gyümölcs.
Úgy megkívántam egy almát, pedig hogy a Maximilian, nem tudom, kicsoda az űrállomáson, az drága mulatság. Igen.
Szerintem zenéljünk egy rövidet, és folytassuk Kenyeres Istvánnal, aki a Biopólus Intézet alapító elnöke, vegyészmérnök és biotechnológus, városbelgyógyászatról és tervezésről, körforgásos gazdaságról, sok mindenről van szó. Egy pár gyakorlati példán keresztül nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt az egészet működtetni, és hát visszatérünk ehhez az űrtechnológiához, meg az együttműködésekhez, mert ez is nagyon érdekes. Ez továbbra is a Millás reggeli, azon belül pedig Heuréka élmény rovatunk, ahol érdekes, nagyon érdekes témáról beszélgetünk Kenyeres István vegyészmérnök, biotechnológussal, a Biopólus Intézet alapító elnökével, és egy pár gyakorlati példán keresztül nézzük meg, hogy lehet például megvalósítani azt a fajta körforgást, amivel egy város tud a saját erőforrásaival gazdálkodni. Hogy működik ez a gyakorlatban? Hol látunk nagyon jó példákat?
Az, hogy a városi szennyvizet meg lehet nagyon kis helyen, nagyon hatékonyan és látványosan tisztítani patakvíz minőségre, ez igazából nem egy újdonság, ezt egy többek között egy magyar találmány az elmúlt években több mint 100 városban építette meg. Ami igazán különleges az, hogy hogyan lehet ezt a víz visszaforgatást, körforgást összekapcsolni más folyamatokkal, az energia, az anyag, a hulladék feldolgozása. És egy kicsit úgy kéne elképzelni, hogy egy újfajta víz tisztítási technológia, ez egy nagyon nagy áttörést hozott az elmúlt 15-18 évben a világban, és ez egy magyar találmányon alapuló rendszer. De ez olyan volt kicsit, mint amikor a vonalas telefonhoz képest megjelenik a mobiltelefon. És amit most csinálunk, az tulajdonképpen ennek egy olyan tovább lépése, hogy hogyan lehet ehhez a városi nagy mobiltelefonhoz, egy okostelefon formában elképzelni, amire különböző alkalmazásokat lehet letölteni. És talán az egyik példát hadd meséljem el, ami nem egy szokvány történet. Hollandiában építettünk egy ilyen rendszert, ami egy ilyen városi körforgásosságra alapuló rendszer. Az, hogy Hollandiában egy magyar technológia, amely növényeket használ üvegházban, és nem a hollandok találták ki, ez nem egy tipikus történet, de egy Tilburg mellett egy trapista sörgyárnak a szennyvíztisztítását valósítottuk meg, mégpedig úgy, hogy ez a sörgyár, ez persze a Kolostorral és az apátsággal és egy nagyon nagy látogatóközponttal van egybeépítve, ahol egyrészt évente 250 ezer ember fordul meg, akik megnézik az apátságot, az épületeket, megkóstolják a sört, a sajtot, a csokoládét, mindent, amit a szerzetesek ott csinálnak. És az apátság elhatározta azt, hogy azt mondták, hogy igazából nem elég az, hogy naponta hétszer imádkozni, és akkor a világ jobb lesz, valamit segít, de azért úgy gondolták, hogy valamit tenni kell, és az volt döntés született, hogy ezt az egész apátságot és a sörgyárat és a termelőrendszert víz csak sör formájában hagyhatja el. Aha. És megépítettünk, ez egy néhány két hónappal ezelőtt lett üzembe helyezve, egy olyan víz visszaforgató és energia és hulladékfeldolgozó rendszer, ami gyakorlatilag az ott keletkező anyagoknak nagy részét, a vízet teljes egészében visszaforgatja, de ez teljesen beleépül tulajdonképpen egy ilyen történelmi környezetben.
Tehát nem kellett szétszedni hozzá, és újraépíteni az egész apátságot.
És újra vezetékezni.
És ami egy nagyon fontos dolog, mert ez az egész az, hogy ez a körforgásosságnak egy része csak technológia és üzleti kérdés. És még akkor is, amikor ez kiderül, hogy van megoldás, és ez nagyon-nagyon hatékony tud lenni, akkor is azért van egy nagyon-nagyon erős ellenállás az emberekben, mert a körforgásosság az jól hangzik, de amikor a cucc visszajön, és vissza, és újra, azt ahhoz
hát
egy más...
Ki a Duna vizét issza, saját vizét issza, vissza, ugye tartja, van egy ilyen mondás is. És ezt ugye nehéz feldolgozni, de ebben van ellenállás, hogy ez tulajdonképpen egy tisztított szennyvíz, és nem veszélyes-e ez?
Részben pedig, tehát ennek vannak persze teljesen célszerű.
Mondjuk nekem is ez jut eszembe, hogy a nehéz fémeket, a hormonokat, a nem tudom én miket, amiket ugye sima fizikai szűréssel nem lehet kiszedni az ivóvízből, ez egy állandó ilyen téma a magyar meg a világ víz vezetékei kapcsán, hogy előregedettek, onnan nehéz fémek mennek be, hiába jó minőség az ivóvíz, a hormonokat hogy szűrjük ki, ami a gyógyszerből, és ugye kerülnek bele a szennyvízbe, ezeket is meg lehet ezzel a technológiával oldani?
Lehet, de nem is az a legfontosabb, hogy teljes minden víz visszaforgatást ivóvíz minőségben. Mert igazából amit mi közvetlenül elfogyasztunk, az néhány százalék a vízfogyasztásunknak. Rengeteg
olyan. Tehát az ivóvíz csak a néhány százalék? Igen, tehát igen, a legtöbb, igen. És akkor ott meg már teljesen mindegy, hogy maradjunk a WC-s példánál, mert ez így bekattan nálam, hogy a WC-t, az teljesen mindegy, hogy milyen hormontartalmas, nehézfémtartalmú vízzel.
Igen, bár az a technológia, amit mi használunk, az egy mérnöki ökoszisztéma, több ezer faj együttműködéséről szól, és ebben a fizikai, kémiai és nagyon-nagyon komoly biológiai lépésekkel gyakorlatilag ezeket a feladatokat is meg lehet oldani.
Nagyon elmentünk ebbe a víz visszanyerés témakörébe, de ugye a városbelgyógyászatnak vannak másságai, ezeket így villancsuk fel, hogy mik ezek, és ezekre milyen megoldások vannak, nehogy Isten, működnek-e már a gyakorlatban ilyenek?
Az egyik legizgalmasabb dolog, amit egy város működésében meg lehet ragadni, az, hogy az élelmiszer, a városlakók élelmiszerellátását hogyan lehet hatékonyabbá tenni.
Mert erre kíváncsi vagyok. Ezek a közösségi kertek például?
Hát nem közösségi kert, hanem városban megvalósítható tulajdonképpen városi farmok. Az egyik ilyen, ugye nagyon...
De hol van erre hely? Most vegyük például Budapesten. De azért kellenek a szabadidős terek, ugye a Margit-szigetet csak nem vethetjük be gabonával. Nem is biztos egyébként, hogy a városi kertekbe gabonát kell termelni, de ez egy érdekes kérdés megint csak. Hol van olyan hely, ahol ezt meg lehet csinálni? Mert ahol meg van hely, ott lebetonoztuk, járólappal, meg térkővel, meg minden. Ami kis zöld felület van, az meg kell megint csak a városi szabadidős léthez, hogy azért elviselhető legyen, és az ember tudjon madár csicsergést hallani, meg fák tövébe leülni. Hol van erre hely?
Igazából helyet azok a technológiák teremtenek, amelyek nagyságrendekkel kisebb területen sokkal hatékonyabban tudnak sokkal jobb minőségű zöldséget, növényt előállítani. És ezek hogy függőleges farmoknak nevezett megoldások, ezek igazából azt a váltást tudják hozni a városi élelmiszerellátásban, nem feltétlenül mindent lehet városon belül előállítani jelenleg, de tulajdonképpen a friss zöldség és zöld zöldséggyümölcs előállításnak egy jelentős részét meg lehet.
Ez a függőleges kert, ez ilyen akvapóniás megoldás? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
Hát ma már több technológia is létezik, és amit mi csinálunk, azt tulajdonképpen több, tehát az akvapóniának, a hidropóniának, az aeropóniának a keveréke. Ezek mind nagyon érdekes technológiai, érdekes megoldások, de igazából az a nagy átalakulást az hozza, hogy nem kell messziről szállítani.
Igen, tehát hogy át kell ugrani ezt a gondolkodásmódot, ugye, hogy kintről hozzuk be a terményeket, hanem itt
hanem amit lehet, nyilván a gabonát vagy az abból készült kenyeret azt ugye nem fogjuk tudni megtermelni, de vannak olyan kiegészítő élelmiszerek, amit meg elő lehet állítani, igenis a város falain belül is.
Egy kérdésre maradt idő még, mi a következő projekt? Mert itt most az űrkutatás is felmerült, azért voltak ilyen megkeresések, hogy ugyanhogy lehetne önellátóvá tenni a nemzetközi űrállomást, vagy ilyesmi?
Igen, hát dolgozunk az Európai Ügynökséggel nagyon komolyan olyan fejlesztéseket, ami, ami nem is az űrállomásra, de a Mars telepek működtetéséhez technológiákat. De hát több projektünk is van, talán az egyik legérdekesebb, amit szintén egy holland város, Eindhoven részére, egy olyan a város központját ezt évtizeden keresztül uralta a Philips gyár város. Uh-huh. És ahogy kiköltözött a termelés,
ott maradt egy
hatalmas.
Ilyen barna övezet, ahogy ilyen, hívják ezeket.
És ennek elkezdték egy olyan átalakítását, felújítását csinálni, aminek nagyon fontos része az, hogy ma egy mai szemmel körforgásos gazdaságra átálló megoldás, és ennek az egyik projektje a mi technológiánk.
Hát várjuk akkor a fejleményeket, nagyon szépen köszönjük, rendkívül
izgalmas. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ebben mi magyarok is benne vagyunk, és ez egy nagyon érdekes és támogatható történet, úgyhogy...
Talán egy gondolatot ehhez, hogy ez, amit meséltem, ezt a Trappista sörgyár projekt, ez most néhány héttel ezelőtt a Holland Innovációs Díjat, Vízinnovációs Díjat kapta meg, és ez volt az első eddigi olyan megoldás, amit nem holland technológia kapta, ezt a nagyon-nagyon komoly presztízs.
Hát ehhez pedig külön gratulálunk, tényleg le a kalappal. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt elhangoztak ezek az ismeretek, mert tényleg máshogy kell tekintenünk erre a világra, hogyha azt akarjuk, hogy ez élhető maradjon a jövőben. És nagyon szépen köszönjük még egyszer, és Kenyeres Istvánnak és a csapatának meg nagyon sok sikert a jövőben is, meg a továbbiakban is.
Köszönöm szépen.
A Biopolus Intézet alapító elnöke, vegyészmérnök, biotechnológus Kenyeres István volt vendégünk Heuréka élmény rovatunkban.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.